Hallgassátok meg Isten igéjét Pálnak a Timóteushoz írt második leveléből, a 4. fejezet első 5 versét olvasom. Kérve kérlek, Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, bíztas, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenved el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Kérni könnyű, kérni nehéz. Valakitől nagyon könnyű kérni, mert mindig ad. Valakitől nehéz kérni, mert sosem ad. Nem mindegy, hogy mikor kérünk. Jól tudjuk, talán még gyermekként emlékszünk rá, nem mindegy, hogy mikor és mit kértünk a szüleinktől, de a hangsúly a mikoron van. A megfelelő időben időzített kérés, nagyobb eséllyel hallgatják meg a szülők. De akinek esetleg gyermeke van, az jól tudja, hogy amikor egy gyerek elkezd hízelegni, nagyon szépeket mondani, takarítani, házi munkát végezni, vagy jelezni, hogy már kész is a házi feladattal, akkor ott lehet, hogy valami kérés lapul a háttérben. Istentől is könnyű és nehéz is egyszerre kérni. Beszélgetve emberekkel látom azt, hogy nem is olyan egyértelmű, hogy hát imádkozz és kérj Istentől. Sokan elmondják, hogy nehéz, mert ezzel a kiszolgáltatottságunk, a hiányunk lepleződik le. Illetve, ahogy a költő is mondja, nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. És hát amikor az ember eljön ide a templomba, akkor is sokszor azt hallja, hogy a lelkész kér. A lelkész különböző dolgokat mond, hogy így meg úgy kéne élni, ezt meg ezt kéne tenni, tegyétek inkább ezt, csináljátok így, és még hagyjám, hogy kér, de még meg is mondja, hogy mit kellene. Az ember egy hosszú hét után fáradtan fel kell vasárnap reggel, vagy eljön vasárnap este, és szeretne egy kicsit nyugodtan lenni, vagy töltődni, és hát itt is sokszor csak azt tapasztalja, hogy kér. Miben kellene változni, miben kéne másnak lenni. Valaki mondta egyszer, mi lenne, ha egyszer úgy jönnék a templomba, hogy nem kérnek tőlem semmit, nem akarnak megváltoztatni, hanem azt mondják, hogy jó vagy úgy, ahogy vagy. Ráadásul így iskolakezdés előtt az életünk nagyot változik, valami erőgyűjtésre lenne szükség, ha valakinek vannak iskoláskorú gyermekei, holnap reggeltől megváltozik a világ, aki pedig csak a városban fog járni, azt tapasztalni fogja, hogy a forgalom nő, és minden változik. Valami kis erőgyűjtésre vagy reménységre lenne szükség. És ehhez képest egy olyan ige van előttünk, amiben kérésekkel találkozunk, és ami elég keményen szembesít minket. Szeretném így az elején hangsúlyozni, hogy az igében és az ige hirdetésben nem én kérek tőled, hanem Isten kér tőlünk, és Isten hív bennünket arra, hogy válaszoljunk. Isten igéje szólít meg, és hív változásra, és mozdulásra. Téged is, és engem is. Mindannyiunkat együtt. És ez teljesen természetes, hogy Isten igéje valahol mindig bemozdít, valahol mindig hív valami többre, valami másra. Az eredeti kontextusban, összefüggésben egyébként Pál kért Timóteustól. Egészen személyesen tőle, mint az ő lelki gyermekétől kért, és szólította meg őt így. Nagyon fontos így az elején tisztázni azt, hogy mi közünk nekünk egy több ezer éve élt apostol kéréséhez, amit a lelki gyermekétől kért. Egyik igehirdető kért valamit a másiktól. Az ifi táborban tartott az egyik ifivezető egy áhítatot, és ő fogalmazta meg így, hogy sokszor nem tudott mit kezdeni azzal, amikor nagy embereknek, vagy nagy profétáknak a küldetését olvasta, hiszen hát ő nem egy nagy proféta vagy küldött. És aztán elmondta, hogy ponton megértette, hogy onnantól, nagyon egyszerű, de nagyon szép gondolat, onnantól, hogy a Szentírásban le van írva és olvassuk, az már nem csak annak az adott prófétának a magánügye volt, az már mindannyiunké, az már mindannyiunkat hív. Lehet, hogy nem óriási nagy küldetésre, de változásra, mindenképpen. Nyújjunk tehát úgy ehhez az igéhez, hogy nem kell igehirdetőnek lenni, nem kell lelkésznek lenni ahhoz, hogy megszólítson bennünket ez a hívás, hogy hirdesd az igét és állj elő vele. Nem kell elszaladni a teológiára senkinek. Másrészt, hogyha még nem vallod magadat Krisztus követőjének, csak keresedőt és kérdéseid vannak, akkor is jó lehet látni ezt, hogy mi az az út, amire ő hív, mi az az elkötelezett kapcsolat, amire Isten megszólít téged. Ma négy dologról fogok beszélni, nem háromról. Először arról, hogy hogyan kér az ige, aztán mit kér, miért kér, és mi a titok. Először tehát, hogy hogyan kér az igében Pál Timóteustól. Valószínűleg nagyon jó kapcsolat volt e között a két ember között. Nem egy hivatalos kapcsolatról beszélünk. Pál a lelki atya volt Timóteusnak. Bármikor bármit kérhetett tőle, egészen közvetlenül. És ismerjük Pál apostolt, hogy egyébként, amikor ilyen szimpla kérései voltak, akkor nagyon egyszerűen kért, nem ünnepélyes formában. Egyszer otthagyta a köpenyét Troászban, és akkor leírta az egyik levélben, hogy kérlek, hozd magaddal a köpenyemet, amikor majd arra jársz. És ebben a helyzetben pedig egy rendkívül erőteljes kéreléssel találkozunk, ünnepélyes formával találkozunk. Kérve, kérlek téged, olvastuk, Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére, az ő országára kérlek. Egy nagyon felfokozott formát látunk itt. Ünnepélyes formát. Nagyon-nagyon fontos megértenünk ebből, hogy ez valószínűleg egy mérföldkő lehetett Pálnak és Timóteusnak a kapcsolatában. Nem mindig kért így, és nem is véletlen az, hogy mikre hivatkozik. Én azt gondolom, hogy különösen az ő kapcsolatukban nagyon fontos volt, hogy ezt a kérdést, amit Pál tovább a Timóteusnak, ezt érezze Timóteus, hogy ez nem egy magánjellegű kérés. Ezt nem én kérem tőled, hanem Isten színe előtt kérem tőled, magyarul, ezt Isten kéri tőled rajtam keresztül. Ez nagyon fontos megértenünk. Mikre hivatkozik itt Pál? Mintha esküdne Isten előtt, ugye Isten színe előtt kérlek. Úgy mutatja be Istent, mint aki szabadító, Jézus Krisztus színe előtt, aki a megváltó, aki ítélni fog élőket és holtakat, aki eljön, aki visszajön az ő országában. Felsejlenek előttünk az apostoli hitvallásnak bizonyos elemei és mondatai is. Nagyon sok fontos információ. Mi ebből a lényeg? Az, hogy ez a kérés Isten színe előtt hangzik el, az előtt az Isten előtt, akinek a jelenlétében és akinek a színe előtt tétje van az életünknek. Súlya van annak, amit teszünk. Nem azt mondja, hogy a kegyelmes, szerető Istenre kérlek, hanem Istenre, aki igazságos, aki eljön majd ítélni élőket és holtakat, akinek az országa már most jelen van köztünk, és eljön majd az ő teljességében. Súlya van annak, amit teszel. Nem mindegy, hogy élsz. És az a kérés, ami elhangzik, annak is ennek a fényében súlya lesz. De hát mit kér Pál Timóteustól? Ez a második pont, ez egy kicsit hosszabb lesz, mint ez az első volt. Mit is kérhetne más egy apostol egy másiktól, egy másik gyülekezet vezetőtől? Hirdesd az igét! De hát gondolhatjuk, jót kér, hát mit csinált Timóteus egész eddig? Hát hirdette az igét. Miért kell ezt újra kérni? Hirdesd az igét, állj elő vele. Hát köszönöm, egészen eddig is ezt csináltam. Nem véletlen, hogy ezt kéri az apostol, és gondolhatunk arra, hogy hiába valakinek van egy szolgálat, vagy van egy elhívása, amit végez, nagyon fontos ebben folyamatosan megújulni és megerősödni. Mert itt nem arról van szó, hogy az ige hirdetése az egy ilyen konstans dolog, folyamatos, mindig ugyanazzal az erővel és lelkesedéssel tudja valaki végezni. Hosszú távon ezt nem lehet csupán lelkesedésből tenni. És amit itt Pál kér Timóteustól egyébként, ez az ige hirdetése, ez nem csak azt jelentette, hogy prédikálj, hanem ez a szó azt jelenti, hogy valamit nagy nyilvánosság előtt megvallok, képviselek és vallást teszek róla. Valamivel bátran előállok. És ez az, amire valószínűleg Timóteusnak is szüksége volt, hogy hosszú távon, bátran, kitartóan ellássa az ő szolgálatát. Nagyon fontosak azok a dolgok, amivel Pál itt megszólítja Timóteust, hogy, hogy hogyan hirdesse az igét, hogy mit kér tőle. Nagyon fontos útmutatásunkat találunk itt arra, hogy mikor, milyen hozzáállással és milyen tartalommal hirdesse az Isten országát és Isten igéjét. És bár nem vagyunk igehirdetők, de bennünket még lehetünk, de bennünket is ugyanígy szólít meg ezt, hiszen valahol a mindennapjainknak a szerves része az, hogy Istenről bizonyságot teszünk, hogy beszélünk róla, hogy úgy élünk, hogy azt mások is lássák. Azt mondja Pál, alkalmas és alkalmatlan időben is beszélje erről. Hát ez egy eléggé ismert keresztény ige, talán a 10 vagy a 20 legismertebbe benne van. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. És ha ezt a kifejezést meg akarjuk érteni, így is fordíthatnánk, akár tetszik, akár nem. Ne latolgass, ne várd a pillanatot, ne mérlegelj, hogy fú, most alkalmas ezt mondanom, vagy nem. És az ember rögtön felcsattanhat. Micsoda érzéketlen ember ez a Pál. Arra buzdítja Timóteust, hogy így gyaluljon le mindent, és álljon elő azzal az igével, ha készek rá az emberek, ha nem, ha ott van az ideje annak, ha nem, ha fáradtak az emberek, ha nem. És nagyon fontos, hogy ezt a biztatást, hogy állj elő alkalmas és alkalmatlan időben, ne ragadjuk ki az utána következőből. Úgy érthető meg. Mert igen, az egyik oldala ez, hogy Isten igéjével, az evangélium üzenetével alkalmas és alkalmatlan időben is, ha úgy gondoljuk, hogy most ő nyitott rá, vagy nem, ha úgy gondoljuk, hogy nem, akkor is elő kell állnunk. Mert hogy Isten igéje és az ő megszólító igénye túlmutat az emberi alkalmasság vagy alkalmatlanság keretein. Isten igéje nem úgy akar elérni másokat, hogy hát csak azok között a keretek között, amit mi jónak élünk. És hogy jól értsük meg, fordítsuk meg egy kicsit ezt a kérdést. Amikor bennünket elért Isten igéje, amikor mi keresztjének lettünk, vagy megértettünk valamit az Istenből, akkor nekünk az alkalmas idő volt-e? Feltételezem, hogy nem mindannyian tudnánk azt mondani, hogy igen, az volt az életemben a legalkalmasabb idő. Kész voltam, nyitott voltam, pont jókor jött, pont jó helyzetben jött. Egyáltalán nem biztos. Minket is így ért el az ige. Mert így működik Isten terve, hogy magasabb szintről nézi ezeket a dolgokat. És valahol ezt a látást szeretné az ige változtatni bennünk. Hogy ne határozzon meg mindent az, hogy mi egy időt alkalmasnak vagy alkalmatlannak érünk. Ugyanígy, akik gyerekekkel foglalkoznak, mondhatják el, hogy sokszor nem beszélnek az evangéliumról, tanítják a gyerekeket, és látszólag kemény, meg rossz kedvű, meg fáradt, meg nem tudom, és ilyenkor az ember azt gondolja, hogy jó, hát békén hagyom ezt a szegény gyereket. És aztán mégis utóbb kiderül, hogy akkor érte el az Isten igéje, amikor szerintem látszólag ez nem volt helyén való. A másik lehet egy ilyen alkalmatlan idő az, hogy azt gondolom, hogy nincs rá nyitottság, nincs rá igény. Itt minek beszéljek erről? Neki minek beszéljek erről? Totál zárt, nem érdekli. Akár alkalmas, akár alkalmatlan időben. Na de hogyan, és ez nagyon-nagyon fontos, a második dolog itt ebben a tartalmi részben, hogy mikor és milyen hozzáállással, és azt mondja a Pál, teljes türelemmel és tanítással. És ez a kettő együtt igaz. Alkalmas és alkalmatlan időben, de teljes türelemmel és tanítással. Türelem, hosszú tűrés. Talán az egyik leghosszabb távon kiformálódó tulajdonság bennünk. Türelemmel legyél a környezeted felé, azok felé, akik még nem keresztjének. Türelemmel hirdest az Isten igéjét. Türelemmel szólíts meg őt. Mert ha ez hiányzik, akkor helyette türelmetlenség lesz, és sürgetés, ami nem szolgálja az Isten ügyét. Ilyen életsebességnél lesz szinte kivitelezhetetlen, különösen bizonyos típusú embereknek, akik állandóan egy bizonyos sebességgel működnek, és nem szeretnek várni, nem tudják kivárni a változást. Mert hogy az Isten igéje bennünket is megszólított, és másokat meg akar szólítani, ennek a célja a változás, és ehhez idő kell. Megint csak visszafordítanám a kérdést. Gondoljuk el, hogy Isten hozzánk milyen türelmes. Mennyi ideig vár sokszor, hogy megértsünk valamit. milyen türelmesen tanít minket, hogy nem tudom, hogy ti voltatok-e már így, én többször vagyok így, hogy megértek egy tanítást, megértek egy igazságot az életemre nézve, kapok egy tükröt Istentől, és felfedezem, hogy igen, hát egy éve is már ezt megkaptam. Igen, még mindig nem változtam meg ebből a dologból. És rádöbbenek, Uram, nem csak kegyelmes vagy és irgalmas, de türelmes is hozzám. És ugyanúgy, ahogy a mi atyánkban is mondjuk, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, azért lehetünk türelmesek másokhoz, mert Isten is türelmes hozzánk. Ne gondoljuk azt, hogy amikor mi másokhoz türelmesek vagyunk, nagy kegyet gyakorlunk. Csupán visszatükrözzük azt a türelmet, ahogy Isten is hozzánk áll. És ehhez kapcsolódik, milyen érdekes, hogy Pál mondja, türelemmel és tanítással hirdesd az igét, vállald az értékrendedet, és beszélj Istenről. Teljes tanítással, azaz jártassággal a tanításban, a felkészültségben. Van az egésznek tehát egy olyan oldala, hogy nem magunkról kell beszélni, és nem arról, amit megtapasztaltunk, meg megéltünk, hanem arról, amit megismertünk az igéből igazságnak, és mindannyiunknak nem csak a türelemben, de a tanításban is növekedni kell. Vajon melyik a nehezebb? Szeretsz tanulni Istentől újabb és újabb dolgokat, ismereteket, tényeket, amiket a Biblia elmond róla, vagy türelmesnek nehezebb lenned? Hirdesd az igét, bátran, nyíltan állj elő vele, alkalmas és alkalmatlan időben, de türelemmel és tanítással, és ezekben való jártassággal. Na de mégis mit jelent ez? Na de nekem mit jelent, aki itt ülök, kérdezheted? És most szeretnék a tartalomról beszélni. Mit kér az apostol, és mire buzdít itt? Azt mondja, fedj, incs, biztos. Három dolog, amiből az utolsóra szívesen vállalkozunk, bármikor bíztatunk szívesen másokat, tehát a feddés meg az intés az felejtős. Az inkább olyan dolog, amit hát hagyjuk az ilyen megmondó emberekre, vagy vannak emberek, akiknek ez könnyen megy, mert olyan típusok, hogy úgy szeretik másokat, szeretnek másoknak megmondani dolgokat, mindenkit jól kiosztanak, helyre raknak, egy munkahelyeken is van egy ilyen tantestületben, és mindig van egy-egy ilyen ember, aki így megmondja. Nem is szeretik őket annyira, de ők úgy megmondják mindenkinek. Miközben ez valahol mindannyiunknak a felelőssége is, a kötelessége is erre hív minket Isten. Nézzük először, feddés. Mit jelent a feddés? Sok jelentés árnyalata van ennek a szónak, de amivel én a leginkább meg tudom ragadni, az az, hogy valamit napfényre hozni. Napfényre hozni valamit, azaz, így fogtam meg elmondani és képviselni, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert erre nagyon nagy szükség van ma. A feddés az nem azt jelenti ebben az összefüggésben, hogy odamész és jól megmondod valakinek, hogy ő milyen egy rossz ember, és mennyire el fog kárhozni, hogyha így él. Hanem sokkal inkább annak a felvállalása türelemmel és alázattal, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi az, amire Isten azt mondja, hogy ez helyes és ez jó az embernek, és mi az, amire azt mondja, hogy ez nem használ neki. És ez nem azt jelenti, hogy szerintem mi a jó és mi a rossz, hanem hogy Isten igéje alapján mi a jó és mi a rossz. Hogy vannak határok, ameddig az ember, ha elmegy, akkor addig nem sért másokat, és addig az nem okoz bántást, de ha egy határon túllépünk, akkor veszélyeztetjük magunkat és másokat is. Ez az, ami a világban szinte totál hiányzik, hogy mi a jó és mi a rossz, és hogy hol vannak a határok. És erről nem elég, ha néhány megmondó ember beszél, hanem minden kereszténynek, ahol él, ezt képviselnie kell. Ugyanúgy az intés. Gondolhatnád, hogy a feddés meg az intés egymásnak szinonimája, de nem. Az eredeti szó azt jelenti, valakire rászól, valakit komolyan figyelmeztet. És ez is nagyon fontos. Szeretettel, aggódva a másikért, de elmondani, visszajelezni azt, hogy valami nem jó. És ez nem értékítélet kívülről, hogy te nem vagy jó, te nem vagy értékes, te, értitek? Hanem világosan elmondani, aggódom érted, mert amit teszel, ez nem jó, és nem helyes. És főleg, hogyha keresztényekkel beszélnek, attól szenvednek keresztény közösségek és gyülekezetek két dologtól. Egy, ítélkezve verik fejbe egymást és bántják egymást, olyan dolgokért, amit nem is látnak át. Kettő, mindenki hallgat. Senki nem mond semmit. nagy csönd, és hátul meg, hallottad, tudod, ja, igen, én is látom, nem szól, ah, én nem, nem az én dolgom, nem avatkozom bele. Kemény ítélkezés, hallgatás és sugdorózás a háttérben. Nagyon fontos, hogy nem csak arról van szó, hogy keresztényként a nem keresztényeket kell inteni, meg feddeni, hanem egymást. És ha kell, egymásnak megmondani, szeretettel, nem beszólni, nem megnevelni a másikat, de inteni, feddeni. Kitől fogadnánk el, ha nem a testvérünktől? És nyilván mindezt a bíztatással, itt van a helye a bíztatásnak. A bíztatás az a szó, amivel a Szent Lelket is sokszor azonosítja az Új Szövetség, és a Szent Lelket, mint vigasztalót, pártfogót ugyanezzel a szóval jelöli. Ahogy a Szent Lélek vigasztal, pártfogol bennünket, az ő jelenlétében kell történnie mindennek. Úgy lehet ez a hozzáállás bennünk. Hiszen, gondoljuk csak el, ha jól működik a rendszer, bármikor kerülhetünk a másik oldalra is, hogy bennünket intenek és feltenek. És azért ez több kérdést is felvet a számunkra. Vajon mennyire vagyunk készek arra, hogy felvállaljuk ezt a küldetést? Egyszerűbb egyébként szerintem néha kiállni, és hogy jól megmondani, hirdetni az igét, elmondani egy jó prédikációt, mint napi szinten, vagy heti szinten gyakorolni a közösséget, a házi csoportokba, a gyülekezeti közösségbe is, ha szükséges, fetteni, inteni, biztatni, türelemmel és tanítással. Vagy olyanok felé, akik nem keresztjének, ugyanezt nagyon nagy szeretettel, érzékenységgel, de gyakorolni. Vagy késznek lenni arra, és nem megsértődni, és nem megbántódni, ha valaki ezt felén gyakorolja. Nem kisebb dolgot kér tőlünk az ige, mint ezt, hogy erre szálljuk oda magunkat. Na de miért kéri ezt? Ez a nagy harmadik pont. És most arra szeretnék fókuszálni, ami elsősorban a külvilág felé, a kifelé való szolgálatra vonatkozik, de majd látni fogjuk, hogy azért a gyülekezetet is érinti. Miért kéri ezt Pál? És itt nagyon világosan leírja Timóteusnak, hogy milyen az a világ, és milyen lesz az a világ, amiben ő él. Ugye Timóteus legalább egy generációval fiatalabb, tehát feltételezte Pál, hogy még a világban levő folyamatok majd mennek tovább, ugye egyre rosszabbak lesznek valószínűleg, és ezért készíti fel, hogy lesz olyan idő, és leírja neki, hogy milyen a világ. És az az érdekes, hogy egyrészt egy nagy, ilyen globalizált kultúrát látunk abban, amit leír Pál, másrészt nagyon hasonlít az a világ ahhoz, a posztkeresztény világhoz, amiben ma élünk Európában. Hiszen nagyon nagy hiányok vannak, nagyon nagy torzulások, és egy csomó olyan helyzet van, amire azt tapasztaljuk, hogy hát, ezek a keresztény tanok kicsit megavultak, elavultak és túlhaladottak. De ami a legfontosabb a részből, és hogy leírja Pál, hogy milyen az a világ, ahol beszélnie kell az apostolnak és Timóteusnak, és amiben nagyon hasonlít a miénkhez, az embereket rövid távon felszabadító, de hosszú távon rendkívüli módon megbetegítő individualizmusnak a veszélye. Azaz, hogy csak az számít, amit én jónak gondolok, ami nekem aktuálisan kell, amire én vágyom, amit én akarok, amiről én azt mondom, hogy szükséges, és itt nem az a baj, hogy az egyén számít, hanem hogy az egyén abszolút lesz. Értitek a különbséget? Nem az a baj, hogy meghallgatnak, nem az a baj, hogy figyelembe veszik azt, hogy nekem mi jó, értjük, hanem az, hogy abszolút és kizárólag azt számít, hogy nekem az adott helyzetben, az én megítélésem szerint mi kell. Azt olvassuk az igében, saját vágyaik szerint mentén halmoznak fel maguknak, gyűjtenek maguknak tanítókat. Milyen szép ez a kép, mennyire szemléletes. És azt gondolom, hogy ez igaz, nem keresztényként is, ahogy a különböző vallásokból, ideológiákból, filozófiákból, meg mindenből valaki így összerakja ilyen patchwork vallását, mindenféle ilyen anyagból összevarja, és ugyanígy keresztényeknél is nem tapasztaljuk ezt, hogy van egy valaki, valahova tartozik, van egy közösség, és aztán fú, ott hallottam, hogy ott van egy jó igehirdető, akkor oda, és akkor na most az lesz az a hely, ahova igazán járunk, és abból merítjük az erőt. Aztán találunk egy jó módszert, ah, most ez a módszer! És nem az a baj, hogy újat találnak, hanem hogy azt gondolják sokan, hogy na, mostantól ez üdvözít. ez kell a boldogságomhoz. Enélkül nem lehetek jó keresztény, enélkül nem lehetek boldog. Majd csak ha ezt a dicsőítő zenét éneklem, ha majd arra lelki gyakorlatra megyek el, ha majd ezt a könyvet elolvasom, és folytathatnánk tovább. Mindig valami, ami majd megvált, mintha nem lennénk megváltva. Megdöbbentő ez a folyamat, és ahogy még olvassuk tovább, ezek az emberek az igazságtól a mondákhoz fordulnak. Nagyon-nagyon szép ez a kép. Hiszen az igazság az nagyon sokszor fájdalmas, vagy unalmas. A monda meg érdekes. Az igazság sokszor egyszerű, a monda bonyolult és rejtélyes. Az igazság világos és átlátható, a monda rejtélyes és titokzatos. Az igazság leleplez, a monda pedig sokszor megnyugtat. De ami a legnagyobb baj, hogy az igazság megszabadít, a monda pedig nem. Az igazság megszabadít, de a monda nem. A monda az egy elmélet, egy filozófia, művészet, irodalom, emberi vágya projekciója. Az igazság pedig egy személy, Jézus Krisztus, aki önmagát adta értünk váltságul. Az igazságra van szükségünk, nem pedig a mondákra. Milyen szép ez a kép, mennyire szemléletes. Az igazságtól elfordulnak, a mondákhoz odafordulnak, mert viszket a fülük. Hát ezt nem akarjuk hallani, ugye? Mennyire szemléletes. Vigyázzunk. Veszélyeztet bennünket is, és nem akarom mostorozni a világot, mert erre mi magunk is hajlamosak lehetünk, hogy elragadjon bennünket saját magunk, a magunkban felfedezett jó dolgok, ami megint nem baj, az a baj, ha abszolút lesz. És elragad bennünket az, hogy azt gondoljuk, hogy majd valami más több boldogságot hoz. Majd valami új dolog megoldja az életünk megoldatlanságát, és valljuk be, kicsit fájdalmas lesz. Hogy lehet, hogy x éve keresztény vagy, és még mindig ugyanazokkal a dolgokkal küzdesz, mint amikor keresztény lettél. És akkor, amikor jön valami új, akkor abban reménykedsz, hogy igazából, hogy na majd végre ezen keresztül tényleg meggyógyulok, tényleg boldog lehetek, és tényleg nem leszek olyan megtört. Miközben lehet, hogy el kellene fogadni az életedet, a helyzetedet abban a megtörtségben, amiben Isten mégis értékesnek mondja, és amiben mégis felragyoghat valahogy az ő dicsősége. Az egészséges tanítás és az Isten igéje nagyon nagy hiány ebben a világban, és hozzáteszem még az egészséges életnek a jó gyümölcse, a keresztény életvitel, erkölcs, azok a tettek, amivel szavak nélkül is hirdetjük az igét. Na de mi a titok így végül? Gondoltam, hogy kicsit fent tudom tartani az érdeklődést, hogy a végére hagyom a titkot, és akkor hát, ha jobban figyeltek. Mi a titok? És nagyon egyszerű, benne van az igében az utolsó vers. A titok a józanság. Légy józan, ne légy szélsőséges. Mert ha az ember abba a pozícióba kerül, hogy a Isten igéjét hirdeti, és vallást tesz Istenről, hogyha türelemmel is, alázattal is, és úgy érzi, hogy tudja az igazságot, akkor ez elsodorhatja különböző szélsőségek irányába. És Pál ettől óvja Timóteust. Timóteus, légy józan, a bajokat szenvedd el. Lesznek bajok, amiket lehet, hogy nem fogsz megérteni, hogy miért vannak. És ne magyarázd bele, hogy ez ezért van, meg azért van. Lehet, hogy egy részéről nem tudod, hogy miért van. Szenvedd el a bajokat. Légy józan, végezd az evangélista munkáját, vállald azt, ami vagy, és azt, aki vagy, és végezd a szolgálatodat. Légy józan, és beszélj a gyengeségeidről is, mert Isten munkája nem attól lesz nagyobb, vagy jobb, hogy te elrejted azt, hogy te nem vagy tökéletes. Alázattal hordozd el azt, amivel ez a küldetés jár. Az előbb mondtam, hogy az igazság szabaddá tesz, a monda pedig nem. És ez a mondat nagyon felszabadító, másrészt félelmetes is lehet. Mert az az ember, aki szabad, aki felnőtt, az felelős magáért és másokért is. Erre hív minket Isten igéje most, hogy szabadul, józanul, az igazságban járva éljünk, és hirdessük életünkkel és tetteinkkel, hogy eljött az Isten országa. Hogy itt van közöttünk Isten jelenléte és szeretete. Nagyot kér tőlünk az ige? Szerintem igen. De ez hozhat nagy változást és örömöt nekünk és másoknak is. És így tölthetjük be az elhívásunkat és a küldetésünket. Ma, ha az ő hangját halljuk, ne keményítsük meg a szívünket. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, az igének a világosságát. Köszönjük, hogy van igazság, amiből érthetünk dolgokat. Már teljes igazságot bár csak az utolsó nap láthatjuk meg, és színről színre csak akkor láthatunk, de ami szükséges számunkra, azt megkaptuk. Jézus Krisztus benned, és a te igédben. Köszönjük, Urunk, hogy van forrás, nem kell kitalálnunk az igazságot. És köszönjük, Urunk, hogy hívsz bennünket úgy élni, úgy szólni, úgy cselekedni, hogy az ige hirdetés legyen, az tanítás legyen. Amikor jobban belegondolunk ebbe, Urunk, akkor megijedünk, hogy vannak kétségeink is, hogy valóban erre van-e szükség, hogy képesek vagyunk-e erre, hogy vajon mit fognak szólni majd a környezetünkben, ha hitvalló módon élünk. És jövünk eléd mindezekkel együtt, és őszintén valljuk meg a te színed előtt azt, hogy mikor ezt halljuk, akkor rádöbbenünk, hogy ez nem könnyű, és hogy erre képtelenek gondoljuk magunkat. Kérünk, Urunk, hogy taníts először minket, segíts megérteni és elhinni azt a türelmet, ahogy te türelmes vagy hozzánk, azt a konkrétságot, ahogy te megszólítasz minket. És ennek a válaszaként taníts bennünket hitelesen élni és szólni, amikor kell, amikor te indítasz, amikor a te lelked indít, attól függetlenül, hogy mi alkalmasnak vagy alkalmatlannak tartjuk az időt. Munkáld ki bennünk az igazi tőled jövő szeretetet, elfogadást, és segíts elfogadni és szeretni azokat az embereket, akik ott tartanak, hogy még saját maguknak gyűjtenek tanítókat, és saját maguk rendezik be az életüket, a hitüket, és könyörülj rajtunk, amikor mi tesszük ugyanezt. Tégy bennünket, Urunk, hitelessé és használj, és köszönjük a gyülekezeti közösséget is, és segíts nem csak kifelé, hanem egymás felé is mindezt megélni. Készítsd el ennek az alkalmait, és ezáltal is formálj bennünket, hogy tudjunk, ha kell, inteni, feddeni, bíztatni. Imádkozunk, Urunk, az előttünk levő napokért, hetekért, különösen azokért a családokért, akik tanévet kezdenek, azokért, akiknek talán először megy a gyermekük az iskolába, vagy azért nehéz, mert már sokat szor kezdi, és kérünk, hogy adj erőt és türelmet a családoknak, a gyerekeknek, a pedagógusoknak. Adj erőt ezek között a nehéz körülmények között is, hogy tudják végezni a szolgálatukat, és imádkozunk a gyülekezetünkben lévő pedagógusokért, hogy tudják a hitüket, az értékrendjüket a munkájukban képviselni, és így nevelni a gyerekeket. Imádkozunk az új ritmusért, hogy az évkezdéssel változó ritmust fel tudják venni a családok, és kérünk, Urunk, azokért is, akik egyedülállók, kérünk az idősekért, kérünk a betegekért, akik közöttünk vannak, azokért, akik elcsüggettek, akik terreket hordoznak. Imádkozunk, Urunk, az egész városunkért, Budapestért, és az országunkért is. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy a közelgő választások kapcsán adj békességet, az, hogy az indulatok, a gyűlölet ne terjedjen. Imádkozunk, Urunk, nem csak az országunkért, de a körülöttünk levő országokért, békességért, Ukrajnáért, a háborús helyzetért, adj békességet, és azt, hogy helyreálljon a rend. És azért kérünk, hogy világszerte a te gyermekeid keresztjének tudják hirdetni a te szeretetedet és a te igazságodat, a te országod örömhírét. Hallgass meg bennünket Jézusért, a te fiadért, aki itt tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.